De azért mégiscsak rákényszerültünk, hogy két várat tegyen magam, és a békesség és a nyugalom érdekében, a te tanácsodra is, elfogadtuk ezt a helyzetet. Most ne haragudj, kérhet is vállalva a kérdőt. Azért azt gondolom, hogy ma hivatos megvásárolni bizonyos cégeknek egy 51%-át, hogy közt megveszem a cégedet, mert vannak ilyen helyzetek. Én most nem tudom, hogy nem panaszkodok, én valamire úgy gondolom, hogy valamit
András névre hallgat az úr. András névre nagyon jól hallgat.
Én az Andor névre hallgatok, igen.
Jó, köszönöm, hogy jelzünk.
Mindenkinek nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Elnézést kérünk a kis csúszásért, de valami baleset lehet itt a környezetünkben, mert igencsak nagy a dugó a rádió körül. És itt vagyunk, kezdjük az adást. Budapesten 7 Celsius fok van, nagyon kellemes tél utó van. Hát remélem, hogy azért a február nem fog nagyon rácáfolni erre, és nem fogja majd kemény minuszokkal még megszorítani azt a tavaszváró vágyakozást, amivel többek közt ma is kedves feleségem élvezte a napsütést, és boldog volt, hogy hőmérő a napon 20 fokot mutatott Lajos Mizsén. Itt vagyunk a rádióban, tabuk nélkül az élet dolgaival, vagy ami az utca emberét foglalkoztatja. De az elmúlt adásokban hozzászokhatta a kedves rádióhallgatóink, hogy sok olyan témával foglalkoztunk, ami tényleg úgymond a hétköznapi embernek a problémaköre. Ma egy kicsit nehezebb leckét választottunk. Vendégem dr. Vértes András úr, a Gazdaságkutató Intézet elnöke. Köszöntelek, András!
Szevasz, tegeződhetünk így is,
teljes mértékben,
mert mi ősidők óta ismerjük egymást valójában.
Nagyon hosszú évtizedek óta ismerjük egymást. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és ugye nekem van egy olyan elvem, hogy nem szeretek a pletykákra alapozni, és főleg abból nem kialakítani magamnak stratégiát, vagy egyáltalán döntést hozni pletykák alapján, hanem szeretem megkérdezni a szakembereket bizonyos dolgokról. Mert most, ami mai műsorunknak a témái lenne, itt igencsak kíváncsi vagyok egy szakember véleményére. Én hál' Istennek nagyon régen rájöttem arra, hogy nem én vagyok az a legokosabb ember a Földön, hanem igenis vannak okosabb emberek, akik jobban látnak bizonyos összefüggéseket, és mint az ember belelovalná magát valamiféle véleménynyilvánításba, fél információk alapján, nem állt megkérdezni a szakembertől, hogy mi is a helyzet a gazdaságban. Ugye amikor meghirdettük a mai műsort, akkor három kérdést írtam a reklámba. Az egyik az volt, hogy a menekült hullám, a menekült válság hatása az Európai Unió gazdaságára, magyarul valóban ez csődbe juthatja az Európai Unió, tehát komoly problémát okozhat gazdaságilag, vagy esetleg fellendülést okozhat. A második téma az volt, hogy ugye akikben látott királyi tévében híradót, az tudja jól, hogy ezeknek a híradóknak a két fő témája hosszú hónapok óta az egyik az, hogy egy ilyen hurrá optimizmussal, hogy minden jó, minden szuper ebben az országban. A másik téma pedig, hogy a menekültek és a terrorveszély miatt, hogy micsoda őrletes intézkedések kellenek, és hogy ez beborítja az egész feketére festett jövőnket. Az ellenzéki média pedig arról szól, hogy mit lopott megint a kormány és a baráti köre. De senki nem beszél arról, hogy mi van a magyar gazdasággal. Úgyhogy ez lenne majd a második kérdésünk, hogy egy szakember hogyan látja a mostani kormánynak az intézkedéseinek a tükrében, a mostani kormány ideje alatt elért eredmények mutatók alapján, hogy hol is tart a magyar gazdaság. És a harmadik kérdés, az pedig, ugye nagyon szeretünk mostanában tankolni. Éppen tegnap beszélgettem egy cégnél, ilyen területi képviselő, tehát aki rendesen ilyen 200 000 forint körül tankol havonta, annyit megy állandóan, aki azt mondta, hogy ha csak a legkisebb neszét meghallja annak, hogy emelkedni fog a benzinára, akkor mindent, ami otthon van, az teletölt benzinnel, a fürdőkádtól kezdve a lemésztőgödödig, mert neki ez egy irgalmatlan nagy érvágás, ha újra fölmegy 400 forint fölé a benzin. Tehát ma nagyon szeretünk tankolni, csak vajon kérdés az, hogy ez az olcsó kőolajár, ami most jelenleg van, ez mennyire fogja befolyásolni a jövőnket, ugye részben Magyarországnak, részben a világnak. Na most én gyorsan felsoroltam itt egy csomó mindent, és még nem hagytalak szóhoz jutni.
Kezdjük az elsővel, az úgy se értek. Tehát azért az a legjobb, mert akkor azon gyorsan túlesünk, és akkor az rendben. Ugye én nem vagyok migráns szakértő, természetesen van véleményem a dologról, azt el is fogom mindjárt mondani, de nem gondolom, hogy ebben én szakember lennék. Nagyon sokat beszélgetünk egyébként kollégáimmal, családilag, szakemberekkel is ezekről az ügyekről. Azt gondolom, hogy ez a migráns válság, ez egy olyan nagy válság, számos esetben volt már, ez nem most van egyedül, ugye nagyon érdekes, én éppen egy ausztrál emberkével beszélgettem, Ausztráliában ugyanilyen migráns válság volt néhány évvel ezelőtt, mert ott is megindultak, ugye azért ott is elég jelentős óceán darabkát kell átszelni ahhoz, hogy Indonéziából átjöjjenek, de Indonéziából elég sokan elkezdtek átjönni, és aztán persze más országokból is, aztán már egész más országból is.
De főleg gazdasági okok miatt.
Úgy van, alapvetően gazdasági okok miatt, és először megpróbáltak mindenfélét csinálni, aztán úgy tudták megállítani az egész történetet, hogy nem adtak nekik még akkor sem állampolgárságot, hogyha valóban menekültek voltak, tehát még a menekültek számára sem adtak állampolgárságot, megengedték, hogy letelepedjenek, megkapták azt, hogy 5 évig ott maradhatnak, de 5 év után felülvizsgálják a dolgot, hogy még tényleg ez a menekült státusz, ez reálisan fennáll. Na most azt mondják a szakemberek, hogy valami ilyesmi kéne csinálni Európában is. Tehát akik tényleg menekültek, tényleg beengedni, és tényleg csak ezeket meg kell akkor persze alaposan nézni, nem olyan nagyon egyszerű, nyilvánvalóan a szíriaiak nagy többsége menekült, tehát ahol tényleg háború van, azokban az országban nincs mit tenni, és más a helyzet mondjuk a marokkóiakkal, vagy nem tudom melyikkel, ott nyilván ez sokkal kevésbé releváns.
Afganisztánnak még az egyik fele is, hát ugye egy nagy ország.
Úgy van.
Egy részében ugye tavalháború, másik részében viszont békében tudnám.
Igazából vannak erre ENSZ sztenderdek, hogy ki számít menekültnek, ezt azért meg lehetne találni, meg lehetne keresni, és meg lehetne találni, hogy ez hogyan volt. Ez bírna működni. Na most itt egyetlen problémácska van, hogy Ausztrália az egy ország, itt pedig 28 ország van az Európai Unióban, és ez a 28 ország megállapodott, hogy Schengen szabadon nyitva tartja. Tehát magyarul egymás irányába szabadon lehet közlekedni. Lényegében mindenkinek, nem egészen mindenkinek egyébként, mert Anglia nincs benne Schengenben például, de úgy általában és összességében a kontinensen, tehát most hagyjuk a nem kontinens részeket, az európai kontinensen ott szabadon lehet közlekedni. Most itt van a nehézsége a dolognak, mert ugye a jelen szabályok értelmében ezek a menekült kérdésnek a megítélései és általában a letelepedés, állampolgárság, stb. Kérdési, ezek nemzeti hatáskörben vannak, nem az EU hatáskörben vannak. Vannak EU szabályok, de nemzeti hatáskörben vannak, és ezek az országok, ez a 28 ország nem bír egymással megállapodni igazából abban, hogy ezt vagy a fizikes felében csinálja. Az a megoldás, amifelé Magyarország is elindult, az egy olyan irány, amelyben Schengen megszűnik. Tehát ugye lényegében mi is kerítést húztunk, mi persze egyelőre csak a nem schengeni határokon húztunk kerítést, hát csak olyan helyeken, ahol nincs szabad átjárás egyelőre Schengen értelmében, mert ugye a horvátok még nem Schengen tagok ebből a szempontból, és Szerbia pedig hát eleve nem Schengen tag, mert ugye ő nem is tagja az Európai Uniónak. Tehát mi ebből a szempontból megtartottuk a schengeni szabályt, de meg más szempontokból meg nem tartottuk meg se a dublini szabályt, sem a schengenit, és minden ország hát tulajdonképpen így viselkedik, tehát ilyen felemás módon, és ebből borzasztó nehéz lesz kikecmeregni. Tehát magyarul a migránsválság bizony nagyon keményen fenyegeti Európa politikai egységét, és ez, ugye azért látni kell, hogy ezek az országok egyelőre nem tudtak kiizzadni magukból közös megoldást.
Tehát akkor te, mint gazdasági szakértő úgy látod, hogy a politikai megosztottság miatt lehetnek gazdasági problémák, és nem az miatt a tény miatt, hogy itt vannak a menekültek.
Így van, pontosan. Tehát ugye, hát először is már ott kezdődik, hogy ki a menekült, annak az eldöntésében már nagyon nagy véleménykülönbség van. Magyarországon, ha a menekült, ha egyáltalán megnéznek bejövő embert, mert nagyon kevés bejövő ember volt, mert kerítést húztunk, de aki...
De hát volt itt, tehát sok száz ember vonult át az országban.
Na jó, de az meg átvonult minden ellenőrzés nélkül.
Senki nem akar Magyarországra
jönni. Az meg minden ellenőrzés nélkül átvonult. Tehát Magyarországon a 95%-át visszautasítják, és azt mondják, hogy nem menekült, akit megnéznek. A más országokban ezzel szemben 40-50%
visszautasítás. Bocsánat, olyan statisztika, amit lehet, hogy jobban tudok, Magyarországon nem utasították vissza, lezárták, mert hogy nem volt elérhető.
Igen, de...
Tehát az nagy különbség, hogy elutasítom, vagy lezárom a dossziét, mert nem elérhető. Tehát egyszer meg sem várták a magyarországi elbírást, és már mentek tovább.
Ez igaz, ez teljesen igaz, de akikkel lebonyolították a szabályokat, azoknál ez 90%-ban.
Az egész annyira elenyésző volt.
Úgy van, az nagyon kevés.
Maradni, tehát az is valami rokoni kapcsolat miatt volt, aki itt akart maradni. Ugye én személyesen is jártam gyorsan akartam mondani, hát a nyugati határnál lévő, nem ugrik
be. Szentgotthárd?
Nem, a táborban. És ott ugye, amikor jöttek egy tömegével az átvonuló menekültek, akkor annak a szállásnak voltak lakói, volt, aki már fél éve ott volt, tehát semmi köze nem volt ez a bizonyos Balkánon induló menekültválsághoz, vagy tömeghez, tehát többek között kubaiak. Három kubai srác volt ott, akik már tökéletesen beszéltek magyarul, bár idézőjelbe téve.
Már egészen jól értettek minket.
Igen. Tehát ők éppen akkor a kukákat ürítették, akik többek közt az egyikük Fidel Castro-nak volt a testőre. Oh. Egy hatalmas, kigyűlt, nagy darab erős gyerek, és az igazgató mesélte, hogy időnként a rendfenntartásban nagyon fontos a kubai segítség. Na,
Ez jó.
De most én nem is ezt a részét akarom ennek elemezgetni, mert ez egy olyan jogi kérdés, hogy én mindig is azt mondtam, hogy Magyarországnak megvannak a maga törvényei a menekült kérelem elfogadásával kapcsolatosan. Szakemberek vizsgálják meg, ha megkaphatja, megkapja, ha nem, akkor Isten áldja. De én nem ezt akarom most boncolgatni. A menekülteknek a idézőjelben tett befogadásának ugye két oka lehet. Az egyik ok az, amikor ténylegesen valaki az élete megtartása érdekében fut egy pokolból, hát ugye Szíriában én magam is jártam többször, és látni azokat a városokat, akik borzalom, hogy néznek ki ma. Tehát az élete megtartása miatt fut, és ennek az embernek átmenetileg, ameddig ez a háborús állapot fönt áll, addig igenis valahol meg kell húzza magát, mert ő egy polgári lakos, aki nem fegyverfogó katona, vagy esetleg pont amiatt menekülnek, kell ölnie a saját fajtáját, és nagyon sok ilyen, és azért van ennyi fiatal közöttük, mert egyszer menekülnek a hadkötelezettségét, a besorozás, az erőszakok besorozásával, mert nem akarja ölni a saját fajtáját. Ezeknek az embereknek igenis átmenetileg, ameddig tart ez az állapot, biztosítani kell egy olyan környezetet, hogy ez most Törökországban, Görögországban, vagy melyik országban, vagy hol, ez egy másik kérdés, hogy túlélhesse embertársak. Ez egy emberségi kérdés. A másik kérdés, hogy egy gazdasági. Csak Magyarország lakossága évente 100 000 fővel csökken. Ebből ugye 80-60 ezer fő az, ami a születés és a jövőszületés és a halálozás között, a plusz a kivándorlás. Tehát gyakorlatilag egy jó 100 000 fővel, tehát egy kecskeméti lakosú várossal, lakosti várossal csökken Magyarország népesség. Németországban kb. 500 000 fővel csökkenett. Dániában állítólag, ha jól emlékszem, most eddig 70 volt a nyugdíjkorhatár a férfiaknak, ezt akarják 72-re föl. Nincsen, nem voltak gyerekek évtizedeken keresztül, nincs, aki eltartsa a nyugdíjasokat, nincsenek adófizetők, nincs fizikai állomány, nincsenek dolgozó emberek. Tehát ez egy másik érv. Miért? Most akkor gazdaságilag pozitív hatása lett ennek a menekültnek, hogy a tatárjárás az elintézte Magyarország lakosságát, állítólag a lakosság felét kiiltották. Negyedik Béla mit csinált? Románokat, szlávokat,
behívott mindenkit,
németeket,
letelepített.
Mindenkit betelepített az országba, bevándorlókat, menekültek, vagy menekült bevándorlókat, mert ezzel föltöltötte a lakosságot.
Ugye, na most, ha gazdasági szempontból nézzük a dolgot, akkor ez természetesen, amit te mondasz, ez teljesen reális. Egyébként ezek az emberek azért többségében valamit tudnak, ne felejtsük el, ezek elindultak egy több ezer kilométeres útnak, hát azért úgy, hogy azért nagyon-nagyon elszántnak kell lenni, hogy ezen átjöjjenek ott gizentűzön, és minden egyebben.
Hét határon kell.
Igen. Ezek az emberek vagy vállalkozó szellemek, vagy pénzük van, vagy pedig nagyon-nagyon utálják, ami ott van. Tehát
nagyon
bajban. Igen. Tehát ebből a szempontból nagyon elszántak, és egészen bizonyos, hogy ezekkel az emberekkel lehetne építkezni most a szónak abban az értelemben, ahogy te mondtad. Ez teljesen világos, az első perctől fogva világos, és ezt mindenki tudja, egyébként szerintem még a magyar kormány is tudja. Tehát nem azért áll szembe ezzel a dologgal, mert ezt nem tudja, hanem azért áll szembe, mert valójában fél ennek a hosszabb távú kulturális és egyéb következményekkel. Most, ha visszalépek egy pillanatra a gazdasághoz, akkor ebből a szempontból önmagában az, hogy elsődlegesen férfiak jöttek, és fiatal férfiak, ez teljesen kiváló a munkaerőpiacok szempontjából. Ezek az emberek ugyan nem tudnak, többségében ugyan nem tudnak, ilyen 80%-ban nem tudnak európai nyelveket, de 20%-ban azért tudnak, és a különböző felmérések alapján, és van némi szakképzettségük, tehát valamiük van, nem feltétlen egyetem, és nem így kell. De az is van bőven, hogy bizony 10-valahány százalék köztük a felsőfokú végzettségű, a legalábbis, ugye Ausztriában és Németországban elkezdték gyorsan mérni őket, a többi országból még nem tudok adatot. Na mindegy, de van azért képzettségük, ha nem egyetemi, vagy ilyen elméleti szintű, akkor gyakorlati képzettségük, igenis van ezeknek az emberek. Tehát ez simán működne. Itt egy nagy baj van, hogy az egész folyamat az Schengent veri szét, az egész folyamatnak a gazdasági problémája nem ezekkel az embereknek a letelepítésével van. Itt 1 millió emberről van szó, és 500 millió európai lakosról. Ez vicc, hogy ezeket nem lehet letelepíteni. Ezeket simán meg lehetne nyerni, letelepíteni, stb. Nincs ezzel baj. Azzal van baj, hogy ebben az, még egyszer mondom, az ország politikailag nem egyeztek meg. Ennek az a következménye, hogy szép lassan visszaszivárog egy határellenőrzés. Szép lassan mindenhol, tehát ha ez így folytatódik, akkor szép lassan a magyar-osztrák határon is majd lesz ellenőrzés. És az viszont szétveri a lakossági kapcsolatokat és az üzleti kapcsolatokat. Tehát ennek az üzleti, igazi nagy üzleti kára akkor lesz, amikor a Waberer kamionjai, azok meg kell, hogy álljanak, és nem is egyszer kell, hogy megálljanak, hanem mondjuk ahelyett, hogy eddig simán keresztül szedték Európát és elmentek Londonig, most pedig 4-szer vagy 5-ször kell megálljanak, és lesz határellenőrzés, és ez őrült pénzébe fog kerülni. Most amit pedig most...
Tehát akkor nem a migránsok eltartása,
az röhely, beolvasztása. Az röhely. Őket így is, úgy is el kell tartani, az egész történetnek nagyon jól tudjuk, az egyik kiinduló pontja az volt, hogy az ENSZ lecsökkentett, az ENSZ-nek ez a támogatási alapja, mert nem kapott donoroktól pénzt, tehát nem azért, mert hülye volt, hanem azért, mert nem volt pénze, lecsökkentette a törökországi táborokban az ellátmányokat, és ugye ebből igazából... Itt vannak mindenféle történetek, hogy...
Üldözési elméletek.
Igen, úgy van, üldözési mániás elméletek. Azért a valóságot, ha jól megnézzük, ez biztos, hogy ez egy döntő elem volt. Lehet, hogy mások is voltak, nem vagyok szakértője ennek, de az egészen biztos, hogy majdnem felére, tehát alig több, mint felére csökkentették az ellátmányt, hát ez nyilvánvalóan azonnal kivette a biztosítást.
Tehát akkor elmondhatjuk azt, hogy a legnagyobb kár mi magunk okozzuk Európában, az, hogy képtelenek az Európai Unió országai megállapodni.
Ez így van, pontosan. Ez a legnagyobb gazdasági kár, és ez a legnagyobb politikai kár is. Na most, van ennek egy oldalága, amiről azért muszáj beszélni, ez a terrorizmus. Én szentül hiszem, hogy tulajdonképpen semmi köze a terrorizmusnak ehhez a migráns ügyhöz. De azért azt látni kell, hogy a terrorizmusnak van egy olyan kialakuló, nagyon-nagyon szélsőséges és nagyon borzalmas ága, amely nem az elsődleges bevándorlókból, hanem inkább a második, harmadik generációs bevándorlókra támaszkodott, vagy támaszkodik, létezik. És az első bevándorlók nagyon, ugye most ez primitív dolog, amit mondok, bocsánat, de azért mégis igaz egy kicsit, az első bevándorló az még nagyon hálás volt azért, ami történt,
bizonyos.
És nagyon örült neki. A második bevándorló már nem feltétlen, és a harmadik generációs, az meg már azt kérdezi, hogy miért nem vagyok én ugyanolyan, mint a echte francia, vagy az echte német, vagy a echte holland, vagy stb. És ezek a követelések önmagában jogosak, csak hát azért itt is nagy-nagy-nagy türelemre, kölcsönös türelemre, mint két fél, vagy mind sok fél türelmére lenne szükség, és ez nincs, ugye erre telepedett rá ez a rohadt terrorista társaság, nem tudom másképp nevezni őket, és bizony ez megijesztette Európát. Tehát az a baj, hogy miközben mindenki tudja, hogy lényegileg semmi köze a migráns ügynek a terrorizmushoz, sajnos önmagában az, hogy itt állítólag átmentek például Magyarországon, mekkora hír volt az, hát miközben már bocsánat, az előző terrorcselekmények, tehát amikor nem ezekkel, hanem más terrorcselekmények kapcsán nem mentek át Magyarországon emberek, hát dehogy nem, számos példa volna múltból, úgy van, közismert, utólag persze, hát ezek csak titkosszolgálati forrásokból ismertek, de utólag ismertek, hogy akkor is átmentek. Tehát szóval magyarul ennek így egymásra semmi köze, de hát bizony, az egyszerű embereket ezzel meg lehet ijeszteni, és még azt is látni kell, hogy Mari néninek, akinek ott volt a földje, ahol éppen tényleg elhaladt ez a sok ember, és letaposta a veteményét, meg a mit tudom én micsodáját, vagy egyáltalán leszedtek, ugye ez különösen egyébként a horvátoknál, meg a szerbeknél ott fordult elő, ott tényleg ugye nem kaptak kaját rendesen, leszedték végén a termést, ami csak volt ilyen gyümölcsök és minden egyebek, hát bocsánat, én, mi voltunk ifjú korunkban osztálykiránduláson, emlékszem, és mentünk föl, már nem emlékszem, Dobogókő felé, vagy Visegrád, hova, francba, de tudom, hogy ott volt a szőlő, hát bizony bementünk a szőlőbe, és ettük a friss szőlőt ott.
Szeptember, október. Még a szomszéd fájáról cseresztét, az nem is volt gyerek.
De jó, én értem, megértem őket, hogy persze ez őket nagyon kellemetlen érinti, csak hát ebben is segíteni kellett volna, hogy ezt elviseljék, egy kis kompenzáció.
Hát igen, hát ugye ma egyre jobban támadják a menekülteket segítő szervezeteket. És nem tudom, hallottál-e a Migration Aid?
Persze, hogy hallottam.
Ezt biztos nem tudod, hogy ezt én alapítottam.
Ezt nem tudom természetesen.
Ezt én hoztam létre.
Nem tudtam, én sem. Magyarországon te hoztad létre?
Igen, igen. Ez Magyarországon van.
Igen, igen.
És hát ennek pont azért, én pont azért hoztam létre, tehát amikor ezt június 20-án...
Hát nem tudtam, hogy ilyen körökbe keveredtem, ne viccelj, hát akkor meg leszek bélyegezve. Na mindegy, nem baj, nem baj. Úgyis kevesen hallgatják ezt.
Amikor ezt elindítottam, akkor pont ez volt a lényeg, hogy ha én adok neki egy pohár vizet, meg adok mellé egy szelet kenyeret, akkor nem kell, hogy betörjön hozzám, és az éhező gyerekének, aki három napja nem evett, enni tudjon adni egy abban. Tehát pont ezen dolgoztuk, és ezért csináltuk, hogy tudtuk, jó, ők csak átvonulnak az országon. Azt is tudtuk, hogy mikor egy tömeg gyökerét vesztett, hazáját elhagyni kényszerülő tömeg, mindegy, hogy most gazdasági menekültség, vagy háború, vagy akármi, úton van egy tömeg, az veszélyeket hordoz magában. És ha ez a tömeg nincs kezelve, emberként nincs kezelve, akkor ott balhé lesz. Tehát amikor most támadják ezeket a bizonyos szervezeteket, akkor én mindig azt mondom most, hogy a körülni események meg ezek miatt, na látjátok, Magyarországon átvonult több százezer ember, és volt valami balhé? Nem volt. Miért? Mert mi ott voltunk. Mert mi kézben tartottuk, mert elkísértük az egyik vonattól a másik vonatig, mert adtunk neki ennek, hogy ne legyen éhes, meg hogy ne legyen szomjas, meg adtunk neki cipőt, meg fogkefét, alsógatyát, gondoskodtunk róla, hogy el tudja menni, és emberként beszéltünk vele. Na, ezt most tudom, hogy hoztam
a témához tartozik.
Menjünk tovább,
ugorjunk el a migrációról.
Ugorjunk a migrációról, menjünk tovább, következő, második témán. Kaptam egy olvasói levelet, mikor ugye ment a
reklám. De te írtad, gondolom.
Nem. András, én nem szoktam hazudni.
Jó, bocsánat. Hülyeskedni akartam. Na jó. Akkor a feleséged írta, jó?
Ezek a témák nagyon érdekük. Ez tényleg egy rádióhallgató olvasói, vagy egy rádióhallgatói levelet kaptam. Azt mondja, hogy 6 kérdést tett föl benne. És ebből végül is a második kérdés, az konkrétan az, amit én is akartam tőled kérdezni. Tehát, hogyha megengeded, akkor végigmennénk ezen a 6 kérdésen.
Gyerünk!
Miután te egy olyan szakértő és egy közismert szakértő vagy ebben az országban, hogy ne haragudj meg, de a te véleményedre hallgattak rendelni. És érdekli őket a te véleményed.
Bár úgy lenne. Na, igen.
Igen, hát bizonyos helyeken igen. Na, első kérdés. Meg fogsz lepődni. Azt mondja. Matolcsi György a médiában szereplő mértékadó közgazdászok szerint egy valaha szép remény, de félrecsúszott és ma már lesajnált közgazdász. Bocsánat, olvasom, ezt nem én írtam. Akinek külön utas elképzelései leginkább derültséget váltottak ki a különböző közgazdasági fórumokban. Ennek ellenére a jobboldali kormányok rendre őt választják a legfontosabb stratégiai közgazdasági pozícióba. Már Antal alatt is komoly pozíciót kapott, majd Orbán alatt gazdasági miniszter volt, és most MNB elnök. Mivel magyarázható ez az elképesztő karrier, ha szava hihető közgazdászok szerint Matolcsi elképzelései soha nem bizonyított fantazmagóriák, zsákutcák, és ő maga sem tartozik a szakmai elitbe?
Nem nagyon szeretem a kollégáimat semmilyen irányban minősíteni ezekben a műsorokban, és most sem fogom. Tehát én abból indulok ki, hogy a Matolcsi egy kitűnő gazdasági szakember volt. A múlt idő nem azt jelenti, hogy most nem az, hanem azt jelenti, hogy ameddig lehetett vele értelmesen kommunikálni, addig én azt gondolom, hogy ő egy jó szakember volt. Az utóbbi időben nem lehet vele, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokunknak nincs módunk vele értelmesen kommunikálni. Ennek következtében nem tudom, hogy mi van. Csak példaként mondom, és ha véletlenül ezt majd neki bejátsszák, akkor minden bizonnyal meg fogja erősíteni. Amikor például Orbán kinevezte őt a Csikán Attila utódjának, gazdasági miniszternek, éppen a pulykámat, a karácsonyi pulykámat próbáltam belögdösni a kocsi hátába, mert elég nagy darab volt, és hívott a Gyuri, hogy én leszek a Csikán Attila utódja, és gyere, üljünk le és beszéljünk a dolgokról. Tehát a Gyurival valóban még akkor is, amikor miniszter volt, akkor ő szétve egyébként a gazdaságkutatókat rendszeresen, komoly érdemi kommunikációnk volt. Mi elmondtuk a véleményünket, ő elmondta elég őszintén azt, amit ők gondolnak. Azt is megmondta világosan, hogy ebből mi az, amit nem mondhatunk kifelé. Ez a normális, a világon mindenhol ez így működik. Tehát ez nem baj, és mi is tartottuk ezeket, nem vittük ki azokat a dolgokat, amiket ő kért, hogy ne vigyük ki. És persze mi mindenbe értettünk egyet, de egy nagyon normális kommunikáció létezett közöttünk, és aztán ő kiállt a mikrofonok elé, és mondott hát nagy matolcsizmusokat. Tehát ő világ életében szerette azt, és én ezt ketté választom. Tehát ketté választom, hogy amikor szakmai belső beszélgetés van, akkor ő hogyan viselkedett, és mit tett ő, mint egy politikus, amikor odaállt a mikrofonokhoz. Politikusként ő szeretett nagyot mondani, 7%-os GDP növekedéseket beígérni, meg mindenféle egyebet, a magyar banánt, meg most én nem akarok ilyen szörnyűségekbe belemenni. Én ezt nem tekintem jó politikának, vagy jó dolognak, szerintem nem szabad bojácát játszani egy jó miniszternek. De ekkor még ővele értelmesen lehetett beszélgetni, és ezek a beszélgetések szakmailag jók voltak. Most más a helyzet, nagyon hosszú ideje más a helyzet, szóval nem tudom, már 6-7 éve biztos, hogy ez a helyzet. Én még azért a 2000-es éveknek a második, nem a 2000-es első évtized második felében is azért ültem bele egy asztalnál, sőt még Orbán Viktor is ott volt azon a beszélgetésen. Tehát voltak ilyen beszélgetések, azok még mindig jók voltak, aztán elszállt a történet. Tehát az utóbbi 5-6-7 évben nem lehet vele ilyen szempontból kommunikálni. Ha most nézzük a tényleges cselekvéseit, tehát most nem a bocsánat, süket dumákat, nem a...
Porhintés az embereknek.
Úgy van, nem a politikai porhintést és az egyoldalú győzelmi indulóknak a harsogását, mert ezek borzasztóak az én megítélésem szerint, de nyilván ez egy más megítélés.
Azt mondja az embereknek, amit hallani szeretnének.
De az a baj, hogy nem igazak. Tehát ugye én nekem azért ez mindig problémám van. Nyilván lehet egy kicsit szépíteni a dolgot. Ez egy kormánynak mindig dolga. Én elég sok kormány, majdnem minden kormánynak valamilyen szinte tanácsadója voltam az elmúlt 25 évben. Tehát azért, de szóval azért, tehát ez szabad egy picit csinálni, de úgy, hogy abból tulajdonképpen semmi nem igaz, mert annyira eltorzítom már a valóságot, az egy borzasztó dolog, ezt én nagyon helyettem. Na most visszatérve, tehát a Gyuri levitte a kamatokat Magyarországon. Most lehet azt mondani, hogy nem ő vitte le, hát persze, hogy nem ő vitte le, de ő jegybankelnök volt, most ugye ez az utolsó, nem tudom, 4 évben, most nem számoltam ki egész pontosan, jegybankelnökként levitte a kamatokat, ez nagy eredmény Magyarországon a piaci kamatszint, most a vállalkozások számára, az 10%-ról lejött valahova 5-6%-ra. Még mindig duplája, mint az eurózóna kamata. Ezt nem szabad elfelejteni. Vagy a lakossági hitel kamat, amennyiért most egy lakást, és most ne csokozzunk, hanem a normál hitel kamat, ami normál lakáshitelt fel lehet venni, az ilyen valahol 4-5% körül van. Ez korábban 10 valamennyi volt. Tehát ezek nagy eredmények. Hogy az eurozónában 2%-ért lehet? Igen. Tehát ez még mindig igaz, hogy mi sokkal rosszabbak vagyunk. Az egyik ismerősöm az Brüsszelben most vásárol egy házat, ott él, egyébként nem az EU-ban dolgozik, de mindegy, tehát ott Brüsszelben dolgozik, magyar emberről van szó. Most vásárol házat 20 évre 2%-os fix kamattal. Na most ezt Magyarországon finoman szólva is azt nem lehet csinálni. De Matolcsi ezt mind elérte. Tehát
Bocsánat, most hadd vitatkozzak egy dologban. Igen, ez nagyon szép, hogy lejjebb vannak a kamatok, csak hogy egy valamit nem szabad elfelejteni, hogy közben az államkötvény kamatát ők fönntartották. Magyarul mi történt? Az emberek nem a bankba teszik be a pénzüket, hanem államkötvényt vesznek. Tehát ezzel elérték azt, hogy az állami és céges megtakarítások az államkasszába folynak be, amiből aztán ők azt építettek, amit akartak.
Ennél egy picit bonyolultabb. Ezért az állampapírok kamata is jelentősen lement.
Hát a... De jóval magasabb, mint a banki betétkamat.
Magasabb, mint a banki betétkamat. Ugye ez a politikájuk egyik lényege. Na most, hogy ez jó vagy rossz, azon meg megint el lehet vitatkozni.
A piac gazdaságból ki lett vonva a pénz, és bekerült egy központi döntési rendszerbe.
Ugye nem. Tehát több dolog van egyszerre. Az egyik dolog, hogy igenis meg kell finanszírozni az államot. Azért ne felejtsük el, Magyarország államadósága az kereken a GDP 80 vagy 76%-a, szóval azért az elég magas, a régióban a legmagasabb, Európában nem olyan magas, mert a többi európai országnak, már nyugat-európai országnak, úgy értem, azoknak magas az adósság állománya magyarországi, az ebben a 76-80-as kategóriában van. Ezt minden hónapban, minden héten folyamatosan refinanszírozni kell. Tehát erre ide sok pénzt kell bevinni. Na most mi volt régebben? Régebben a külföldi vevők nagyon nagy számban voltak benne ebben a finanszírozásban. Ezzel szemben, ugye például a Prudentialnek mindegy, egy nagy amerikai befektetési alap, önmagában egyedül 2000 milliárd forinttal volt benne az állampapírjaink. Na most például most a Matolcsék kitalálták azt, hogy csökkenjen a külföldiek részaránya. Hát ezt részben azért találták ki, mert a Prudential el akarta vinni a pénzét. Tehát ez kényszer volt, nem is annyira önálló cselekedet, hanem kényszer. És erre kitalálták, hogy akkor viszont megnyitják ezeket a kincstári egy kamatokat, kincstári egy külön, tehát nem, tehát sokkal könnyebb legyen vásárolni állampapírt, ez volt a lényege, ugye bankoknál. Postán, meg mindenhol vásárolható van ez a kincstárjegy. Persze ennek a kamata magasabb, mint az állampapír piaci kamatok, amelyeket a bankok, meg az egyébként a cégek számára működtetnek, mert csak így tudja Magyarország magát finanszírozni. Tehát ez önmagában nem baj. Itt az a kérdés, egy közgazdász számára, bocsánat, hogy helyes-e az, hogy a külföldi helyet a hazai bankok és a hazai lakosság finanszírozza az országot. Erről nagy vita van a világon, azért ezt tudni kell, mert ugyanaz igaz, hogyha te neked nagyon nagy a külföldi kitettséged, tehát nagyon sok külföldi van a te állampapíraidban benne, akkor az a kockázat van, hogyha ők betoljnak valamit, tehát a magyar gazdaságban kötünk valami kis ciki, vagy nála történik valami ciki, akkor ő hazaviszi gyorsan a pénzét, és te bajba kerülsz. Igen ám, tehát ez igaz, de azért...
Mint például az amerikai kínai.
Úgy van. Bár Amerika és Kína azért két picit másabb ország, mint Magyarország, tehát a nagyságrend az egész más, de igen, ez egy. Igen, csak ha megnézzük az európai válságot, az európai pénzügyi válságot, ott pont azért kerültek bajba az egyes országok, mint például Írország, vagy Portugália, vagy Görögország, mert a bankjaik is bajba kerültek, tehát vagy az állam megfertőzte a bankjait, vagy a bankok megfertőzték az államot. Tehát az is egy nagyon rossz dolog, hogyha az állam és a bank van összekapcsolva, már pedig Matolcsék most ezt érték el, mert a bankok vásárolták, mint a lakosság is megvásárolt, de nem a lakosság a fővevője ezeknek a papíroknak, hanem a bankok. És ez egy további kockázat, abban a pillanatban, hogy egy bankkal baj van, abban a pillanatban az állampapírokkal is baj lesz. Vagy fordítva, ha uram bocsánat, egy picit megrodjan valami miatt az állampapírpiac, most ennek nincs beszélje egyébként, de ha mégis történne valami ilyen, akkor a bankjaink kerülnek bajban, mert a bankok elég sok állampapírt adnak. Tehát ez nem egy, amit itt csinált Matolcsik, speciál, ezért én nem dicsérem.
Na, akkor a következő.
Tudom, nagyon bonyolult.
Én felfogtam, csak a rádió hallgató
beszél. Én is sajnálom a rádió hallgató. Mindig sajnálom, amikor ilyen szörnyű dolgokról kell beszélni.
Ebből vajon mennyit bírtak felfogni?
Már kikapcsolta a feleszerűt.
Nem, az egy kitartó hallgató
vannak. Jó.
Megszokták az elmúlt években, vagy az elmúlt... Erre hogy is van?
Mióta csinálod?
Ezen gondolkozok két, hogy mindig van, és január. Tavaly tavasz óta.
Tavasz
óta csinálom, és azóta már volt itt sok minden ebben a stúdióban. Hozzászoktak az, hogy itt két füllel kell figyelni, és hogy fogják a dolgokat. Második kérdés.
Hú, csak az elsőre válaszoltam valamit. Jézus!
Hát többi az már rövidebb.
Jó. Borzasztó.
Na jó, akkor még ezt a kérdést megnézzük,
és... 3-4-7 lesz az, nem?
Ja, igen, 3-4-7.
Az úgy jobban, mert 3-4-8.
Jó, akkor most ezt a kérdést még megválaszoljuk, és utána egy 5 perc a zenéjünk, hogy a kedves rádióhallgatók, hogy a fejlődhagysaik tudjuk. Na, a kormánytól folyamatosan azt halljuk, hogy az ország gazdasága szárnyal, az ellenzéktől pedig azt halljuk, hogy a szakadék szélén. Nyilvánvaló, hogy mindenki saját politikai érdekei szerint csemegézik a kedvezőbb és kedvezőtlenebb gazdasági mutatók közül, azonban így a lakosságnak elképzelése sem lehet arról, hogy mi alapján ítélhetné meg az ország helyzetét és önmaga gazdasági esélyeit. Vázolnál röviden, hogy melyik azok a legfontosabb mutatók, amelyek egy ország gazdasági helyzetét jellemezhetik a lakosság számára, és ez ma hogyan?
Igen, ez egy nagyon, nagyon, aki ezt föltette ezt a kérdést, az nagyon érti a dolog.
Na azért mondtam, hogy nem én voltam, itt most már el.
Jó, elhiszem. De ez nagyon érti a dolog lényegét. Ugye, valóban a kormány propaganda azt hiszi, hogy csak a szépről, csak a jóról szabad beszélni, ezt nyomja a kéz, nincs, nem érdemes erre sokat foglalkozni. A másik oldalon vannak valóban olyanok, akik azt mondják, hogy a szakadék szélén állunk. Én egyébként már nagyon-nagyon régen nem mondtam ilyet, és én nagyon, és azért úgy látom, hogy a kollégáim is már most itt nem akarok neveket mondani, de az ismert, hogy mondjam, ilyen gazdasági elemzők, már nagyon régóta azt mondják, hogy minket nem összeomlás fenyeget, minket egy lassú leszakadás fenyeget. Az nagyon nagy különbség. Tehát ha megnézzük a tényeket, most csak nagyon röviden fogom mondani, Magyarország az elmúlt 10-15 évét elvesztegette, vagy elvesztette, mondhatom mind a két féleképpen. A régióban, ha 11 országot nézünk, 3 balti országot, Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot, Horvátországot, Romániát, Bulgáriát, és még Szlovéniát, bocsánat, hogy felejtettem ki. Ha ezeket az országokat nézzük, akkor Magyarország az utolsó 3-ban van benn az elmúlt 10-15 éves teljesítményével. A 3 balti, a lengyel, a szlovák, a román és a bulgár az mind-mind rakéta gyorsasággal fejlődött, sokkal gyorsabban, mint mi. Mi meg lényegében nem fejlődtünk, lényegében nem zárkóztunk föl az Európai Unió átlaghoz. Ugye 25 évvel ezelőtt a rendszerváltás álma az volt, hogy mi bécsi szinten fogunk élni. Jelenleg Ausztria messzebb van tőlünk, mint 25 évvel ezelőtt. Opa. Ez csúnya hír. Csúnya hír. Ez a baj. És nem csak Ausztria, ugye ebből ez következik, hanem amikor csatlakoztunk az Unióhoz 2004-ben, mi a harmadik legfejlettebb ország voltunk ebben a 11-ben, jelenleg a volt versenyben a 7.-8. Ez a probléma. Tehát mi leszakadtunk a régióhoz képest. Van, amikor megelőztük az EU-t, de nekünk most nem ez a kérdés, az a kérdés, hogy a régióval együtt fölfele tudunk-e menni, és nem mentünk föl. És igaz, hogy 2014-ben, tehát nem tavaly, hanem tavaly előtt, 3,7%-kal nőtt a magyar GDP, ez igaz, és az tényleg Európában a második leggyorsabb volt. Az volt az egyetlen év, amikor meghaladtuk a régiót. De tavaly, 2015-ben már nem tudjuk mennyivel, mert még adat nincs, de a mi prognózisunk az 2,7, kormány 2,8-2,9-et mondták magyarul, ez ugyanannyi, tehát ez nem. Ez már éppen csak, hogy a régióban közepes, és amit idén el fogunk érni, mert a gazdaság lassuló pályán van, amit idén el fogunk érni, az mondjuk 2,3, majdnem minden előrejelző ilyeneket mond, 2,2-2,3, ilyesmi, az meg már a legrosszabbak közé fog tartozni a régióban. Itt van előttem a mai újság, nem fogom az újságot megnevezni, egy mai újság, amely azzal kezdi, befékezett a magyar gazdaság. Ez nem egy kormánylap, nem is ellenzéki lap. Tehát nem politikai, hanem gazdasági lap. 2,5 éves mélyponton a növekedés. Ez a szövege. Ez most persze ez az év elejére vonatkozik, tehát ez nem egy hosszabb távú dolog. De igen, ugyanis azt lehet kimutatni, tehát hogy miért van ez? Azt lehet kimutatni, hogy az elmúlt 2-3 évnek a viszonylag jobb növekedése az mind-mind-mind az Európai Uniós forrásokból volt, tehát óriási európai pénz áramlott be. 3 év alatt több mint 20 milliárd euró jött be Magyarországra. Ez borzalmas pénz. Ez jóval több, mint amit éves átlagban kapnunk kellene, csak ugye az elején lassan jött a pénz, és ezért itt összetorlódott, és ezért itt nagyon sok pénz jött be. És idén éves szinten, tehát idén 2016-ban éves szinten a fele fog bejönni a tavalyinak. és ez, emiatt esünk. Mi esik? Elsősorban a beruházás esik, mert ugye ez főleg beruházási források. Na most egy országban csökken a beruházás, és csökken a képzett munkaerő, már pedig az csökken, mert az meg szép lassan kivándorol, ugye. Jön be is, de több megy ki, mint amennyi bejött. Tehát nettó vesztők vagyunk a képzett munkaerőben is. Ott nincs, ott nem lehet gyors fejlődés. Ez a probléma lényege.
De most ez a kormány döntéseinek a következménye, vagy uniós
kérdés? Is természetesen. Tehát ha egy kormány csak az Európai Uniós forrásokból bír növekedést előidézni egy országban, az hosszú távon nem nyerő gazdaságpolitika, az vesztő. Miért? Azért, mert nagyon jól tudjuk, hogy 2020 után ilyen ingyen, ilyen tömeges ingyen forrás nem lesz az Unióban. Tehát ez, ugye 30 milliárd eurót használtunk el eddig, borzalmasan alacsony hatékonysággal, nagy korrupcióval, mindenhol nagy korrupció van, tehát nem, ez nem csak magyar sajátosság, de hát borzasztó, hogy milyen kevés dolog épült meg úgy igazán ebből a 30 milliárd euróból. 30 milliárd euró az a magyar GDP 30%-a. Most még 30 milliárd euró jön még be 2020-ig, tehát összesen 60 milliárd euró ingyen pénzt kapunk, tehát jövőben kapunk és kaptunk az Európai Uniótól, és hát a legnagyobb félelem az az, hogy ettől Magyarország nem fog igazán modernizálódni, nem arra költjük el, nem arra költöttük, azt már azt nyugodtan lehet mondani, a múltra, és a jövőt sem látjuk ebből a szempontból optimistán. Mi a fenétől lesz akkor utána a növekedés? Mi lenne a modernizáció? Modernizáció az lenne, hogy az állam magát modernizálja, és nem pedig minden piacba beleavatkozik. A piacokat hagyná békén, azok sokkal jobban működnének ő nélküle. Nem azért, mintha a piacok mindig jók lennének, nem ezt gondolom, de attól, hogy ő beleavatkozik, attól még rosszabb lesz. Csak ez az igaz.
És meg saját előjét lekötik.
És úgy van, és ebből a 60 milliárd euróból, ebből a magyar egészségügyet föl lehetett volna hozni európai színvonalra, a magyar közoktatást, nem a felsőoktatást, a közoktatást fel lehetett volna vinni európai színvonalra, és ha meg lehetett volna tenni az egész közigazgatásnak, és a közösségi közlekedésnek és a nyugdíjrendszernek az átszervezését. Ez mind lehetséges lett volna. Nem erre fordítjuk.
Kedves rádióhallgatók, vendégem dr. Vértes András, a Gazdaságkutató Intézetnek az elnöke. Egy pár percet zenélünk, és utána folytatjuk tovább a beszélgetést. Mégsem zenélünk, mert most látom, hogy az üvegfal túloldalán nincs senki. Egy pillanat. Jó, ez egy kis technikai belő. Egy pillanat. Thank you. tradicionális magyar konyha versennyel kapcsolatban. Ez májusban lesz egy országos és Kárpát-medencei nagy verseny, a magyar konyhával kapcsolatos verseny, és az azt megosztók között kisorsolunk majd egy Lajos Mizsei szállodánkban lévő hétvégét, wellness hétvégét disznőrése mindennel együtt, és majd te lennél az, aki ezt a sorsolást
elvégezte. Ja, azt hiszem, aki megnyeri. Basszus, amennyivel jobb lett volna.
Hát ez igen, ez ismerősökkel ennek legyünk a Facebookon, és meg kellett volna aztán, és akkor lett volna lehetőség. A másik, amit most szeretnék elmondani, pont ezzel a versennyel kapcsolatban, hogy
tegnap... Hát pedig ezek az irányított nyerések, ezek annyira elharapóznak.
Na most én tudod, én szeretem tisztességesen csinálni a dolgaimat, és ezért nem az irodában sorsoltunk ki, hanem mivel te egy olyan közismert ember vagy ebben az országban, akiből ha valaki ezt nem hiszi el, hogy tisztességesen végigcsinálj egy sorsát, akkor miért?
Csak viccelt.
Ezért foglak megkérni téged, hogy te végezd ezt a sorsolást. Egy másik dolog, egy szomorú dolog, amit el kell mondjak. Néhány hónappal ezelőtt, talán nem is említettem, október környékén volt itt a stúdióban vendégem, Giller György, életműdíjas éttermi mester, mesterszakács, mestercukrász. Többen a Facebookon ismerősen látták, hogy Gyuri bácsi december 24-én karácsony szentünepén elment. Itt hagyott minket, nem tovább. Tegnap előtt volt a temetése, és ugye a temetésen találkoztam többek közt a Fehér Asztal Lovagrend tagjaival, akinek ő is ugye tagja volt, Benke Laci bácsival és a többiekkel. És ott fölmerült az, hogy a Lajos Mizsén a sörfesztivál miatt, ahogy is csináltunk egy csülöfőző versenyt, hogy az ideit a Gyuri bácsi emlékversenyként hirdessük meg. És akkor mondtam a többieknek, a lovagrendtagoknak, hogy ne azt, hanem ezt a bizonyos nagy országos versenyt, amit most csinálunk, ez a tradicionális magyar konyha versenyt, ezt szenteljük Gyuri bácsi emlékének, tehát megszületett a szervezőbizottság részéről a döntés, hogy Giller György emlékversenyként kívánjuk bevinni a történelembe ezt a hagyománnyá váló országos versenyt. Menjünk tovább. Ja, igen, egy kérdésem lenne. Az előbb mondtad azt, végül folytatnánk itt ezeket a hivatalos kérdéseket. Az előbb mondtad azt, hogy 25 éven már majdnem minden kormánynak voltál a szakértője. Közreműködtél, mint szakértő. Nem kért fel senki még miniszter?
Az elmúlt 25 évben volt erre példa, természetesen, csak én egyetlen alkalommal sem vállaltam el. Hát ennek mindig különböző okai voltak, voltak magánéleti okai, tehát éppen olyan dolgaim voltak, amelyek azok voltak a fontosabbak. Volt ebben olyan, hogy nem bíztam. Ugye a magyar kormányzati struktúra az úgy néz ki, hogy a miniszterelnök az az úr, és a miniszter az a szolga szerepet tölti be. A magyar kormányzatban ez így a rendszerváltás óta, így csinálták meg a rendszerváltás jogi rendszerét, hogy a miniszterelnök a minden, és a miniszter a semmi. Tehát egy miniszteri poszt az egy szépen hangzó dolog, de tehát valójában a miniszterelnökénye kedve szerint változtatható. És itt volt olyan eset, amikor ez egyértelműen számomra kiderült, hogy nem azt kell majd csinálnom, amit én gondolok erről a dologról, hanem azt, amit erről a miniszterelnök gondol, és az nem egyezett meg a kettő, akkor még mi a fenének bemenni egy ilyen kormányba. De aztán volt, nagyon sok ilyen típusú helyzet volt, nagyon sok, hát többször, bocsánat, ez nagyképűen hangzott. Volt olyan, amikor egész egyszerűen azt mondtam, hogy én borzasztó jól érzem a GKI elnökeként magamat. Tehát ez egy sokkal szabadabb, bocsánat, de sokkal szabadabb meló. Itt tényleg azt mondhatom, amit gondolok. Nyilván nem lehet ezt miniszterként, nyilván ezt én értem, hogy a politikában azért ott valamilyen szinten zárni kell, tehát ott egy csapatnak ott együtt kell fellépni, itt viszont egy GKI csapatnak kell együtt fellépni, amiben ott ugye, mit tudom én, 15-20-30-an, akik voltunk, vagyunk, azoknak kell ezeket összehozni és kizadni, és ez a közös eredmény, ez számomra nagyon elfogadható volt, és nem volt minden esetben elfogadható a másik oldal. Nem bánom én ezt egyébként, tehát én nem, ezek közül egyetlen egyet sem bántam meg, de amellett én azt gondolom, hogy mi sokan, nem én egyedül, jó néhányan próbáltunk értelmes tanácsokat adni kormányoknak, kormányfőknek.
Szakértőnek tartod magad?
Nem vagyok független, én egy azért valahol egy liberális, baloldali elkötelezett közgazdász vagyok, kétségkívül, tehát nem gondolom, tehát egy pillanatig nem gondolom magamról, hogy én nem rendelkezem egy elkötelezettséggel, de megpróbálom a szakmai elemzéseimben ezt kiiktatni. Nyilván nem tudom 100%-ig, még ezt is elismerem, de én azért például sosem álltam be az önmagában ilyen nagy pénzeket kiosztó javaslatok mögé, az 50%-os béremeléseket minden alkalommal mi elleneztük. Mi egy kulcsos adót javasoltunk 2007-ben, amikor még nem Fidesz kormány volt, és valóban egy kulcsos adót csináltunk. Javaslatunk, nem fogadták el a javaslatunkat az akkori kormányzó erők. Szóval én nem gondolom, hogy nincsenek értékeim, azért elkötelezett vagyok egy normális piacgazdaság, egy jól működő piacgazdaság mellett, miközben egyébként a szocializmus időszakában kezdtem a tanulmányaimat, és az eleinte azt gondoltam, hogy az is működni fog, de azért megtapasztaltam, hogy az nem fog működni.
Szeretsz a magad ura lenni, szereted csinálni a hobbidat.
Igen, hát nem csak a hobbimat, azért ez egy kemény meló.
Kemény meló. Na, következő kérdés, amit kaptunk ebbe a bizonyos levélbe, szerintem erre az előbb is valamennyire megválaszoltál, tehát a hármas kérdés. Magyarország gazdasági pozíciója jelenleg jobb vagy rosszabb, mint 2010 tavaszán volt, tehát amikor a Orbán kormány hatalomra került?
A közvetlen fenyegetések, pénzügyi, gazdasági fenyegetések szempontjából jobb költségvetés, egyensúlyban, hát nincs egyensúlyban, de elfogadható állapotban van a költségvetés. Igaz, hogy elsősorban azért, mert a magánnyugdíjpénztári pénzeket elhappolták, ez nem egy szép dolog, de ilyenkor azért mindig hozzá szoktam tenni, hogy a szocik is ezt javasolták azért előtte. Csak én ott üvöltöztem, és többek között én is, meg sokan üvöltöztünk, és azért ők nem csinálták meg, de őnek is ugyanez volt a fejükben. Na, tehát jobban megvan a gazdaság makró egyensúlya, de nincs meg jól sajnos a jövő felé irányuló változása. Elhoztam direkt egy Davosban, most volt Davos, pár nappal ezelőtt, Davosban csináltak egy felmérést a résztvevők között, és megkérdezték tőlük, hogy mi az a 10 legfontosabb munkavállalói képesség, ami majd 2020-ban fog kelleni. Na most felolvasom, hogy mi volt ez, az első, angolul van, de magyarra fordítom, az első a komplex problémák megoldásának képessége, ez a legelső. A második a kritikai megközelítés, kritikai gondolkodás. A harmadik a kreativitás, és a negyedik legérdekesebb, ez nem a sorban a negyedik, de az egész gondolkodás szempontjából egy nagyon fontos dolog, ez a emotional intelligence, tehát nézd a magyarra, gyorsan le kéne szendesen fordítani.
I'm sorry, don't speak English.
Az a baj, hogy angolul tudom, de tehát az emotional intelligence, tehát a érzelmi felkészültség, érzelmi, ugye ez érzelmi az emotional, érzelmi intelligence, érzelmi képesség. Na most, tessék nekem megmutatni, hogy a magyar közoktatás ebből most éppen ezt a négyből mi a fészkes fenét csinál. Az a baj, hogy semmit. És hát itt óriás baj.
Hát igen, amikor eljön hozzánk a 16...
Érzelmi intelligencia egyébként, talán úgy fog.
Igen, 16 éves tanuló eljön a vételembe, ugye nálunk vannak diákok, és a 16 éves tanuló eljön, és még nem tud olvasni.
Jó, ez nagy baj. Tehát ugye az, hogy olvasni nem tud, az nagyon nagy baj. De ugye az a tehát aki nem tud olvasni, pontosabban az, hogy hiába olvas, de nem érti, amit olvas, mert jellemzően ez a fő probléma, ővele egész más a kérdés. De a magyar őt meg kell tanítani olvasni, és meg kell tanítani megérteni azt, hogy mit olvas. De a magyar közoktatás elment egy merev, poroszos, borzalmas, tehát 19. századi irányba, ahelyett, hogy ezeket próbálta volna meg, a komplex probléma megoldást, a kritikai megközelítést, kritikai gondolkodást, a kreativitást és az érzelmi intelligenciát.
Mert az liberális demokráciában nem szükség.
Ez így igaz.
Tehát akkor kimond, igen, tehát erre a kérdést megválaszoltunk. Jó, következő kérdés. Igaz-e, hogy 2010-ben az Orbán kormány a szakadék széléről rántotta vissza az országot?
Fészkes fenét. A Magyarország a szakadék szélén többször volt történelme során, még a közelmúlt történelme során is. Kétségkívül 94-95 körül volt ilyen helyzet, ugye akkor a Surányi-Bokros program rántotta ki az országot teljesen egyértelműen egy nagyon-nagyon nehéz és fenyegetett helyzetből. Volt ilyen problémája az Orbán kormánynak 98 körül, amikor az orosz válság, meg az ázsiai válság egymásra rakódott, és ebből itt problémák voltak. Nem volt nagyon súlyos, nem volt annyira súlyos, mint 94-ben, de ez is ez egy ott jól hozták ki. Csikán Attila volt akkor a gazdasági miniszter egyébként. Megkérdezte tőlem egy baráti beszélgetésben csöndesen, hogy András, elég, ha csináljuk, de nem mondjuk. Mondtam neki, hogy persze. Tehát ugye megcsinálták szépen. És teljesen nyilvánvalóan ilyen helyzet alakult ki 2006-ra, amikor a Gyurcsány második kormánya jött létre, tehát ugye olyan akkora deficitű, meg akkora az a mély bánk volt, az nem kérdés, hogy az akkori magyar kormányok, tehát szociális kormány hozta ezt a problémát össze, és aztán 2008-ban, amikor a pénzügyi válság megjött. De a Gyurcsány lépések 2008 végén, majd a Bajnai lépések 2009-10-ben az országot a szakadék széléről simán tisztán elvitték, tehát már nem szakadék szélén voltunk. Hát nem, persze semmiféle fejlődési esélyünk nem volt, tehát az igaz. Az Orbán kormánynak az érdeme, hogy nagy-nagy nehezen, tehát a Barrózóval először, tehát el kellett menniük Brüsszelbe és Barrózóval tárgyalni, de Barrózótól megértették, hogy ha nem tartják rendben a költségvetést, nem tartják 300-at alatt, akkor bizony keményen meg leszünk büntetve. Ezt megértették.
Nem tudom, emlékszel-e, egyszer volt egy nagy vita kettők között.
Egyszer?
Igen, egyszer volt.
Szerintem többször. Na jó.
De amikor nagyon homlok egyenes más volt a véleményünk, nem tudom, emlékszem, a taxis blokkád.
A taxis blokkádra emlékszem, csak a vitánkra nem.
A kavicsos közben bent az irodában ott álltunk, nem tudtál hazamenni, és szittad őket, hogy hogy lehetnek ilyen őrültek, hogy miért kell ezt az egészet csinálni, miközben a gazdaság, stb. Én meg ugye, mint egyszerű vállalkozó, abból az oldalból néztem, ugye, hogy itt a ilyen drasztikus üzemanyag áremelés, ezt nem lehet így nem lehet megemészteni. A mostani taxis blokkádról, vagy taxis sztrájkról, mi volt a
ugye az az dolognak az érdekessége, hogy egy nappal később, már mint az akkori valódi taxis sztrájk idején, egy nappal később én úgy olyan sebességgel tudtam közlekedni Budapest belvárosában, mint soha előtte, mert ugye senki nem mert közlekedni, én pedig nagyszerűen, nagyon mindegy. De ugye én azt gondolom, hogy a taxisoknak egy picit igazuk van, de nagyon nincs igazuk. Egy picit igazuk van abban, hogy azért közel hasonló feltételeket kell megteremteni egy versenyben. A verseny, tehát tisztességes verseny kell, azért az nem járja, hogy az egyiket halálra szabályozom, tényleg túlszabályozom, tök értelmetlenül, a másikat még majdnem egyáltalán nem, és még az adójával se foglalkozom. Tehát ez így nincs rendben. Ami azonban nem azt jelenti, hogy mindent ugyanúgy kell, mert semmi szükség például arra, tehát azt gondolom, hogy egy überes taxisofőrnek azért valahol egyszer le kell vizsgáznia, én azt gondolom, hogy ő tényleg normálisan vezet. Ezt, ha az Uber nem csinálja meg, akkor ezt valami, hogy mondjam, hivatalos helyen kell megcsinálni. Épp azért, hogy a kockázatokat, ugye a taxizással járó kockázatokat, ezt értelmesen csökkentsük. Ugyanúgy, mint hogy a taxisofőrnek minden évben a kocsiját is vizsgáztatnia kell, és neki is. Tehát, szóval, hogy mondjam, ilyeneket kell csinálni, de azt, hogy az Uber-t nem hagyni versenyezni, az meg egy nagy marhaság, igenis versenyezett. Most külön egészen abszurd része a történetnek, hogy akkor folyik ez a balé, amikor a benzinárak éppen 40%-kal alacsonyabbak, mint mondjuk 3 évvel ezelőtt. Tehát 400, most csak mondjuk a dízelt mondom, mert nekem dízel autó van, 450 forintért tankoltam, most pedig 300 alatt tankolok. Tehát ilyen körülmények között, és ugyanaz az ár van, amit akkor megállapított például most a taxira, ugyanaz az ár van, a fővárosi önkormányzat ugye fix árat megállapított erre. Szóval itt most éppen halálra kellene, hogy keressék magukat.
Hát igen, csak én is ugye majd akartam mondani egy csúnya szót, csak nem szabad, mert ha hazamegyek, akkor az asszony rám szól. Tehát én is, megint majdnem kicsúszott a számból. Akármit hetem azt, hogy fel annyira kapom a csirkehúst, ha nem jön be a vendég az étteremembe. Tehát letarolni budapesti vendéglátóiparát, az nagyon egyszerű lenne egy olyan módszerrel, hogy valaki fölvásárol 10-15 éttermet, csinál belőle egy hálózatot, és akkor kijön egy törvény, hogy minden budapesti étterem csak akkor fogadhat vendégeket, ha most azonnal felújítják az éttermet, és 2000 forintig kell adjon egy csésze gulyás levest. Kivéve
egyeseket.
Kivéve, akire ez nem vonatkozik. Hát egy pillanatokat letarolnák a budapesti vendéglátóipart, és aztán nekem mondhatnák azt, hogy öcsi, hát fele árba kapod a csirkehoz, miért nem bőzik?
Jó,
nem
jön be semmi. Jó, csak akkor ugye azért azt, abban, ha jól értem, egyetértünk, hogy itt súlyos szabályozói hiba van.
Így van.
Tehát nem elsősorban a taxisok a hibások, ők is, de nem elsősorban, vagy az Uberesek, most mindegy. Tehát nem elsősorban ők a hibások ezért a helyzetért, hanem az, aki ezt szabályozta, aki ezt ilyen hülyén sikerült szabályozni. Ez a baj. Ez sürgősen meg kéne változtatni.
Egy másik történet, hogy egyetemista koromban, az egyetemistának mi az, amilyen soha nincs? Pénze. És ilyenkor a sör az pedig csak pénzé van. És akkor én rendszeresen hétvégeken stoppal jártam haza Egerbe, mert akkor a vonatjegynek az árából is meg előző este el tudtam menni a srácokkal sörözni. Na, igen. Időnként a rémálmaim voltak azok után a kocsik után, ahol beültem. Hát volt olyan egyszer, azóta az egyik legborzalmasabb, egy lengyel rendszámú kocsi állt meg. Valami nagyon szakadt polszki fiát volt, a motorháztető az, ahogy gyorsított a gyerek, az fölemelkedett, és így a fél ablak magasságáig fölemelkedett, nem záródott, tehát fölötte kellett kilesni. A gyerek az tiszta vér volt, tehát tiszta seb és vér volt a teste. Nem volt ülés elől, hanem egy ládán ültem a kocsiban.
Odaértek?
Igen, elvitt Káli, és azért meg ki tudtam szelni. Tehát borzalmakat éltem át egyik másik alkalommal, egyszer egy hölgy mellett, hát...
Jó, de ugye ez a te döntésed volt,
szóval... Tehát
ez...
Hogy beültem abba a kocsiba.
Így van.
Na most, amikor egy taxitársaságban én beülök, és nyáron büdös, izzadt, és ott szuszog mellettem a 180 kilós sofőr, akkor én fölhívom a taxitársaságot, és elmondom nekik, ne haragudjanak meg, de ez az ember büdös, nem tudok mellette utazni. Én nagyon sokszor megcsináltam azt, hogy mivel meghatározott útvonalakon közlekedtem taxival a munkám miatt, és ha valaki átvert, akkor azonnal jelentettem a rendszernek, hogy hoppá, ez az ember megbuherálta az óráját, és a taxitársaság intézkedett. Az Ubernél az a baj, hogy nincs társaság.
Van társaság,
nincs,
ugye, csak intézkedő ember az nincs, de van mögötte ugye cég, tudjuk jól, ha nem is Magyarországon, de van.
De nincs, aki intézkedje. Nem tudom hova bejelenteni a panaszomat, hogy az autóban nem működött a légkondi, hogy a sofőr nem volt hajlandó fölhúzni az ablakot. Nagyon sok sofőr van, aki azzal akar spórolni az üzemanyagon, hogy lehúzott ablakkal megy, és akkor szél van. Én nekem meg a baleset miatt ugye a nyakam rendkívül húzatérzékeny, én nem bírom, ha le van húzva az ablak. Na.
Igen, egyetértünk. Abszolút egyetértünk. Bizony minden egy picit, tehát az Uberrel kapcsolatban egy picit több szabályozás kéne, a taxinál meg kevesebb szabályozás kéne, de hagyni őket versenyezni.
Így van. Következő kérdés, ötödik kérdés. Mit tart az Orbán kormány legnagyobb hibájának, bűnének?
Hát azt, hogy... Hát
a gazdasági dolgokról beszél.
Igen, azt, hogy jogbizonytalanságot és gazdasági számíthatatlanságot hozott létre Magyarországon, tehát magyarul egy olyan helyzetet csinált, hogy minden nap elfogadhat törvényt, és ezt meg is tette. Tehát nem, ugye az, hogy elfogadhat, az még nem érdekes, de teljes mértékben gyakorlattá tette azt, hogyha valakivel ki akart tolni, most nagyon finoman próbáltam fogalmazni, akkor azt megbüntette olyan szabályozással, amit a közgazdaságtan tilt, tehát ilyen egy olyan, ennek a szabályozás csak az a lényege, hogy egyedileg őt bünteti meg, és másokat meg előnyös helyzetbe hoz. Az egész magyar szabályozási rendszernek ez a fő problémája, ugye a bankok megbüntetésétől kezdve, ugyan a cigaretta piacon keresztül, a földpiaci, vagy simicskáig, tehát mindenfélét, tehát konkrét neveket is lehet ebbe belehozni, vagy mondjuk a föld eladásig, tehát hogy mindenkinek a földje bele kell, hogy kerüljön, de vannak mintagazdaságok, akinek a földje nem kerül bele, például az eladandó állami vagyonba, tehát ezek mind úgynevezett diszkrecionális, hát nem tudom másképp mondani sajnos, diszkrecionális szabályozások. Magyarul konkrétan rá van szabva valakire, vagy valakikre, és ez mindig nagyon súlyos károkat okoz. Mi a kára? Az a kára, hogy példaként egy multinacionális cég, ahhoz, hogy bejöjjön Magyarországra, megnézi az adórendszert, megnézi azt, hogy milyenek a körülmények, stb. Kik a versenytársak, megnézi a piacot, és aztán rájön arra, akármilyen adó van, akármilyen, ő mindennel együtt tud élni. Hát ha megnézzük a világban, a multik mindenhol együtt élnek, minden rendszerrel. A legnagyobb diktatúrával és a legliberálisabb kormányokkal is, tök mindegy nekik, csak stabil legyen. Tehát ne lehessen, én ma bemegyek hozzád, és a jövő héten új szabályozásra. Ma bemegyek hozzád, és a jövő héten 70 négyzetméterenként eladónak kell lenni, ugye volt egy ilyen nagyszerű ötlet, ez elvetélt, csak direkt egy ilyet mondok, de hát tömegével, tehát százával lehet ilyet hozni. Elővettem a, nem én magam egyébként, de megcsinálták azok, akik ehhez értenek, tavaly 230 törvényt fogadott el a magyar parlament. Most január 1-én jóval több, mint 1000 jogszabály lépett életbe, vagy változott, vagy írták át egy picit, és mozdult. Ilyen nincs. Szóval ezt nem bírja ki. Egyébként a kisvállalkozó is megőrült tőle. Csak a kisvállalkozó megpróbálja mindegyiket kikerülni, nagyon jól tudjuk. Ez sem szép egyébként. Ez nem jó. Ez egyáltalán nem jó. De hát neki az a megoldás, hogy semmilyen szabályt nem próbál betartani. Vagy hát pontosan az a megkerülni, túlélni. Igen.
Nekem csak az a érdekesség, hogy amikor a jó 6 évvel ezelőtt, ugye, amikor az Orbán kormány hatalomra került, akkor volt egy külgazdasági minisztériumban egy államtitkár, illetve tehát egy államtitkár, aki elindította a külgazdasági kerekasztal fórum nevű egyeztető fórumot, ahol meg voltak hívva különböző szervezetek, többek között én is tagja voltam ennek a külgazdasági kerekasztal fórumnak, illetve az építésügyekért felelős helyettes államtitkár pedig létrehozta a Magyar-Orosz Parlamenti Egyeztetési Építőipari Csoportját, ahol megint csak én benne voltam. És akkor én azt hittem, hogy az ígéretek betartása során szakértők bevonásával egyeztető munka elindul. És buzgón, mint aki ugye főleg az orosz kapcsolatban vagyok állítólag szakértő, igyekeztem minél többet hozzátenni ez az egészhez. Aztán három hónap múlva ki volt rúgva a helyettese, és az államtitkár is, és soha többet nem volt ilyen egyeztető fórum. Ez szerintem egy nagyon súlyos lépés volt. Következő kérdés, mi az, amit az Orbán kormány valóban jól csinált? Itt nem indult be olyan gyorsan.
De ne, van sok, csak ugye megpróbálom azért súlyozni a dolgokat. Tehát azt gondolom, hogy azt, hogy nagyon komolyan vette a költségvetési fegyelmet, azt jól csinálta. Rendkívüli módon jól csinálta azt, hogy az egész, most a saját politikai szempontjából, hogy az egész kommunikációját az központosította, és mint egy ilyen gyár a saját szempontjából.
Most bocsánat, ezek politikai stratégiai kérdések.
Tehát csak gazdaság.
Gazdaság szempontjából. A magyar gazdaság a jövő, a gyerekeinknek a jóléte szempontjából mi az, amit jól csinál?
Hát a jövő szempontjából a költségvetési felelősségvállalást, ezt újra meg tudom ismételni, ez egy nagyon lényeges dolog. Az, hogy a külföldi adósságunkat folyamatosan csökkenti, ez egyébként kevésbé a kormánynak köszönhető, mint inkább az Európai Unióból beérkező hőrült mennyiségű pénznek, illetve azt is már tudjuk, ugye, hogy a külföldön dolgozó magyarok hazautalnak 4 milliárd eurót évente, azért az is hatalmas pénz. 6 milliárd euró jött tavaly, sőt több 7 milliárd euró jött az EU-ból, a 7 meg 4 az 11 milliárd eurónyi pénz jött be csak ezeken az ágakon, de ezeket azért jól csinálta. Az a baj, hogy majdnem mindent, ami a jövőt hosszú távon meghatározza, azt meg majdnem mindent nagyon rosszul csinál. Ez a baj.
Jó, köszönjük szépen. Tehát az elmúlt...
Mondok egy valamit. 57 fiatalt sikerült hazacsábítani. Tudod, volt egy ilyen projekt, hogy hazacsábítjuk a fiatalokat. 57-et sikerült. Ezt a kormány, ez egy kormány adat.
Külön államtitkárságot hoztak.
Igen. 57 fiatal sikerült hazacsábítani.
És most ez a dal, ami most megjelent, hogy majd ezzel fogjuk megoldani azt, hogy nem menjenek ki a fiatalok.
Én azt gondolom, hogy ha Magyarországon igazán jó helyzet lenne, akkor nem 50-et, hanem 50 ezernél is többet haza tudnánk csinálni. Ez lesz a mérföldkő. Ezen lehet majd lemérni, hogy ez javult a dolog.
Vagy ha elhinnék a fiatalok azt, hogy itthon neki van jövője, hogyha ebben az országban jól érezni magát. Nekem az egész kormány tevékenység kapcsolatban egy az, ami nagyon borzalmasan fáj, hogy a sok hazugság mellett, tehát persze, igen, a nő is kisinkeli magát.
Népbutítás folyik, és ez a nagy baj. Én kimerem mondani, népbutítás
folyik. Amikor elmegy a randevúra, kisminkeli magát, tehát szebbnek állítja be magát azért, hogy el tudja adni. Ezt én elfogadom. Csak amikor csak ez megy, és az igazságnak az elhallgatása állandóan, az nehéz dolog. Na, menjünk tovább. Van még egy témánk. De még mert erre rátérnénk, akkor most sorsoljunk. Miután valószínűleg a kedves rádióhallgatók között többen vannak azok, akik ott zenéljünk, egyet kérdezik, hogy közben a fülembe, 7:30. 5 perc. Jó, egyetlen egy dalt, és utána sorsoljunk. Yeah.
nélkül az élet dolgairól, vagy tabuk nélkül az életből, ami az utca emberét foglalkoztatja Újhelyi Sándorral minden csütörtökön 18-tól 20 óráig a Ez Rádió. Kívánom mindenkinek nagyon jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást.
Figyelem, figyelem!
Ide figyeljem! Tudja, mit hallgasson?
Újhelyi Sándor.
Vagyunk, és folytatjuk tovább az adást. Vendégem dr. Bértes András, a GKI Igazságügyi Intézet elnöke. Sokan várják már a sorsolást, tehát a Facebook megosztásra kértük fel a tradicionális magyar konyha verseny, amit elmondtam az előbb, mint Gyiler György emlékverseny reklámjának a megosztását. 51 megosztás született. Ettől több volt, mert voltak, akik már nagyon sokat szóra osztották meg, csak ugye most maximum kétszer engedtük meg azt, hogy valaki kétszer szerepel meg a listában. Tehát, hogyha 5-6-szor is megosztotta, ezzel nem tudta 5-6-szor akár növelni az esélyét. Tehát most egy pillanatra megfordítom a listát, tehát itt van 51 név, kész, András látta. Ennyire úgy sem tudtad elolvasni.
Szemüveges vagyok én, szinte csak a betűket látom, de nem tudom elolvasni.
Jó, akkor kérem szépen, hogy gondolj egy számra 1-től 51-ig. Egy számmérő vagy két számmérő?
Kettő.
Két számmérő. Kérem szépen, hogy a 10-es értéke, hogy ez mennyi?
Kettő.
Tehát akkor a 21-től, 20-tól 29-ig lévő kedves hallgatók, megosztók, ők azok, akik nyerhettek. Na, és akkor mi a második számjegy?
9.
29-es. Egy úriember.
Mindenki úriember a listán.
Nagyon sok hölgy van. Nem akarom a kedves hölgyeknek elvenni a kedvét.
Akkor úri hölgy és úriember, igen.
Hát egy úriember nyert, Tibor. És a családneve Kovács Tibor. Tehát gratulálunk Kovács Tibornak. Ő nyerte a a jövő hét végére, Lajos Mizsére, a Liza Aqua Hotelbe azt a bizonyos wellness hétvégét, amikor ugye egy péntekesti érkezés, szombaton disznóülés, disznótoros feldolgozással, ebéddel, szombaton este 10-es buli, és vasárnap elutazás. Van egy rossz hírem, illetve hát a nyertesnek rossz hír, nekem jó hír, hogy közben olyan sok jelentkezés volt oda a szállodában, hogy nem maradt már csak egy ágyas szoba. És ezért elnézést kérek Kovács Tibortól, hogy egy ágyas pótágyazott szobában, hogy a két főre van ez a nyeremény, tehát egy ágyas pótágyazott szobában tudjuk csak elhelyezni. Őt, ha esetleg nem hallgatta a rádióadást, akkor majd külön a Facebookon kiértesítenek. Mivel a múltkori adásban is, aki először nyert, kiderült, hogy pont most a hétvégén valahol Nyugat-Európában van, és kettőt sorsoltunk, és ugye aki a másodikra került be, ő az, aki ugye igénybe tudja venni a gyermeket, úgyhogy most még egy számot kérek szépen, tehát megint 1-től 51-ig. Megvan. 10-es érték.
4-es.
4-es, tehát összeomlik, hogy innen a 40-estől 49-ig. És akkor a második szám?
Az is 4-es.
Az is 4-es. Na, a múltkori adásban két hölgy nyert, most két úriember. Kérem adást, hogy ellenőrizd le, most már megutatom a listát, tehát ugye a 29-es volt a tovább Kovács Tibor, és a 44-es pedig egy Ádám keresztnevű úriember, mégpedig Tóth Ádám. Gratulálunk Tóth Ádámnak, tehát ő a második nyertesünk jövő hét végére a Liza Hotelbe.
De a Tóth Ádám csak akkor nyertes, hogyha az első nem nyertes, ugye? Ez a rendszer.
Nem, én megmondom őszintén, nem vagyok egy ürügy ember. Ja. És hogyha mind a ketten ráérnek, akkor nem fogom elvenni az életkedvüket, meg
a közé,
tehát akkor mind a ketten el fognak tudni jönni, mert még összesen két darab egy ágy a szoba.
Jó, gáláns ajánlat, gáláns ajánlat.
Figyelj, most igen, tehát kétszer ketten, tehát négy fő tud jönni, de hát itt is sajnos csak ugye egy pótágy, azok egy ágy a szobát tudunk biztosítani. Köszönöm szépen, akkor ezzel meg volt a sorsolásunk. Megnézem gyorsan a papírt, rájönjük, hogy kell még valamit elmondjak. De semmi, és akkor azt mondja, hogy 20 percünk 8 óráig, illetve 15 percünk az utolsó 5 percben zenélünk, mert aztán utána következik az Árpinak a műsora, és át kell adjuk a stúdiót. Utolsó kérdés, amit meghirdettünk előre, ez a olajár kérdés, ugye ami nagyon jó, amikor az ember tankolni megy, és szerintem laikusként én azt mondom, hogy ez nem egészen jó hosszú távon. Nekem, mint aki Oroszországban üzleteleg, nekem biztos, hogy nem jó, mert jelenleg ugye Oroszországban van egy aláírt szerződésem, 2014. novemberében írtam alá a szerződést, 54 volt egy rubel, 1 euró, vagy 54 euró, rubel volt 1 euró, most ugye 80-82 körül van. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen 500 forintos euró átutasig gondolkozni, tehát ilyenkor ugye az import az egy forgalom, plusz ugye euróhitelt fölvenni, hogy egy Eximbankos konstrukcióban lenne ez az üzlet, ilyenkor euróhitelt fölvenni, hát ilyenkor mindenki a szörfel áll a hátán, és gyakorlatilag ugye novemberben volt egy év, vagy alá van éve a szerződés, tehát most már egy 17 hónapja, vagy mint 15 hónapja nem tudjuk elindítani a munkát. Tehát nekem nagyon rossz az olaj.
Minden olajtermelő országnak természetesen ez rossz, tehát azért a világ egy részének, tehát leginkább a közel-keleti országoknak, az amerikai pala olajtermelőknek és az orosz földgázmezők vagy hát, olajmezőknek a tulajdonosainak és kitermelőinek ez mind rossz. Ez ugyanakkor az teljesen egyértelmű, hogy a másik oldalon a felhasználóknak meg ez nagyon kedvező. Na most én úgy érzem, hogy ez még hosszú ideig így marad. Hát azért, bár most nem biztos, hogy ugye most nagyon alacsony volt az olajár, 30 dollárra lement, az már őrülten alacsony, de hogy 50 dollár alatt marad az olajár sokáig, én ezt azt gondolom, hogy így lesz. Itt teljesen nyilvánvalóan nagy globális csatáktól kis csatákig minden folyik, de a globális csatákban ott az amerikai érdek és a szaúd-arábiai érdek egy furcsa ponton egybeér, mert az amerikaiak így is meg szeretnék büntetni Putyint a Ukrajnáért, meg Krímért, meg mindenért. Persze majd meg kell egyezni azért vele, tehát itt most majd nyilván beindulnak azért bizonyos megegyezési tárgyalások is, és a másik oldalon pedig Szaúd-Arábiának ez azért nagyon nagy érdeke, furcsa módon, mert ő meg ki akarja verni a piacról a drágán termelőket, és egyelőre a drágán termelők még nem estek ki a piacokról. Igaz, a drágán termelők között ott vannak a palaolajtermelők is, az amerikai egyes palaolajtermelők. Nem lehet teljesen pontosan megmondani, hogy meddig, milyen árig maradnak ott a palaolajtermelők, és milyen helyzetben jönnek ki onnan, és ugyanígy nyilvánvalóan az orosz mezők is egy része az egyre drágábbá válik. Nem lehet ezt egész precízen megmondani, mert itt azért mindig más szempontok is vannak, költségvetési, meg támogatási szempontok, de összességében én azt gondolom, hogy addig, ameddig az ukrán konfliktus nem lehet rendezni, addig az olajár nagyon alacsony lesz, és abban az idősávban, amikor az ukrán konfliktus rendeződik, abban az idősávban várható, hogy az energiaárak is elkezdenek egy kicsit normalizálódni, már itt most a normalizálódás az természetesen emelkedést jelent.
Kicsit belemegyünk a politikában, mert
muszáj.
Ugye én úgy gondoltam, hogy ennek az egésznek egyetlen olyan nagy veszélye van. Tehát az, hogy most olcsóban vagy drágában tankolunk, a gazdaság ezt mindig megette ezt a problémát, hogy most olcsó drágában az üzemelünk. Vagyis a szállítási költség a termékek értékében egy elhanyagolható részt jelent, kivéve, hogy amikor távoli földrészekről történik a szállítás. Én nekem mindig az a félelmem ezzel kapcsolatban, hogy fölborul egy politikai, katonai, gazdasági, korábban kialakult erőviszony a világban, és amikor ez ilyen fölborul, az háborúhoz vezet.
Na de ez fölborult, ugye, tehát itt ez múlt idő, tehát azért...
Igen, csak ugye ez háborúhoz vezet.
Háborúhoz vezetett. Tehát ugye a Krím visszafoglalása az egy háború volt, az ukrán ügy az meg egyértelműen háború volt.
Tehát a válság az a következménye volt.
Igen, de szóval ugye Én azt gondolom, én nem vagyok politológus, nem vagyok globál politikai elemző se, de azért, ha én jól értelmezem azt, ami a világban történt, azt, hogy ezt teljesen büntetlenül meg lehessen csinálni, ezt nem engedi meg sem Amerika, nem engedi meg elsősorban Amerika, de részben az Európai Unió sem, tehát a NATO-t mondjuk így akkor egybe, és akkor ezt egybe lehet mondani. Nyilván ennek is van határa, tehát nem, tehát nyilván ki kell egyezni Putyinnal, még egyszer mondom, tehát itt, és most már szép, ugye az oroszok azért elég érdekes nyilatkozatokat tettek, az orosz pénzügyminiszter mondjuk a legutóbbi hetekben azt nyilvánította ki, hogy ez így tovább nem mehet, ami jelen pillanatban van az ő költségvetési dolgaival. Megtartották az oroszok a nagy devizatartalékukat, tehát az lényegében megvan, 300, 400, 500, nem tudunk egész pontos számot, de valahol 300 és 500 milliárd dollár közötti devizatartalékuk megvan, de a költségvetési tartalékaik azok merültek. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyit, ugye erről is vannak becslések, de hát azért nem lehet belelátni annyira ott a bukszákba, de nyilvánvalóvá vált azért az utóbbi hetekben az, hogy itt bajaik vannak, ugye ki is nyilvánították, hogy nem lehet. Ugye leálltak ezek a nagy projektek, Kínával a gázvezetéket Oroszországnak kellett volna megfinanszíroznia, leállt a projekt. Nem mernék nagy tételekben fogadni abban, hogy Paks 2 úgy megépül, mint ahogy ez aláírva van. Szerintem lesz Paks, de nem ekkora lesz, hanem fele akkora lesz, és még sok minden más is változni fog benne. És szerintem ez jó egyébként Magyarországnak is, sőt, csöndesen mondom, még az oroszoknak is jó, tehát ez nincs baj vele.
Az oroszoknak annyiból jó ez az egész, hogy most már abból a kényelmes helyzetből, amiben ugye mindig általában gazdag ember van, hogy majd megvesszük, ha valamire szükségünk van, most teljes mértékben átálltak arra, hogy akkor állítsuk elő. Tehát a saját gazdaságnak a fejlesztésével kőkeményen elkezdtek. Kicsit azért vitatkoznék, hogy nem a Krim miatt van szerintem ez az egész dolog, hisz emlékezzünk már vissza pontosan az események, hogy voltak. Ugye először is a Krimben megtámadták az oroszok.
Ez is igaz, de...
Tehát Oroszország évek óta, hosszú vagy évtizedek óta bérelte a Krimt, vagy a hadiflotta kikötőt bérelte. Ukrajnától fizetett 80 vagy 100 millió euró évente, vagy dollárt évente, és neki semmi baja nem volt, hogy fizette ezt a pénzt, és ott elvultak. És én ezt nagyon sokszor elmondtam már itt az adásban is, hogy tessék már elképzelni ezt a parancsnokot, aki ott áll egy tengeri hadiflotta kikötőnél, és tudomására jut, hogy egy felfegyverkezett tömeg közeledik felé. Ott már nincsen olyan, mint egy tüntetésnél, ugye, hogy a test elleni, meg a gumilövedék, meg a paprikaspré, meg a vízágyú, éles lőfegyver van az emberek kezében. Én láttam Oroszországban olyan filmet, amikor a szevasztopoli városházáról a felfegyverkezett újfasiszta fiatal suhancokat, 16-18 20 éves kopaszfejű lőfegyvereket, tudod, kik verték ki?
Mit tudom?
Háziasszony. Sodrófával, esernyővel verték ki. Tehát ott még sikerült ezt a tömeget leállítani, és asszonyok mentek oda, tehát ez egy röhelyes volt ezt a filmet nézni, ahol ez a meggyalázott suhancok a nőknek a sorfalak között vonultak ki, és azoknak püfölték őket a sodrófával, fakanállal, mindenen nagyon érték, tehát nevetséges volt, de nem éles lőfegyverek szóltak. És ugye akkor volt az, hogy lezárni azonnal a Krímbe vezető utakat, mert hogyha atomtenger alatt járókkal, atomtöltetekkel telik, bázisra akarnak betörni, ott viszont éles fegyvert kell használni. Tehát ott már nincs mese. Tehát akkor, amikor ezt Oroszország így megtette, akkor utána az Unió mit vezetett be? Vízumot elvett egy pár orosz vezetőtől, meg egy-két embernek lefagyasztotta a számláját. De igazából nem akkor történt ez az egész olajjár dolog.
Teljesen igazad van, a történet lényege azért Ukrajna és nem a Krím, ez igaz. Egyébként személy szerint azt gondolom, hogy a Krím ügyében nem lesz változás. Tehát az most az oroszoknál marad. Majd lesz egy kis dádá valami szövegben, de az úgy marad. Tehát az nem fog változni. Ez sem felel meg teljesen a nemzetközi szabályoknak, de muszáj lesz ebbe belemenni. Tehát itt kompromisszum fog kialakulni, abszolút ezt gondolom. de valahogy az ukrán helyzetet kell lecsendesíteni, az az életveszély. Az igaz, hogy az atomtenger alatt járul, az sokkal nagyobb életveszély, de arra azt gondolom, hogy annak mindenkinek van talán annyi esze, hogy ilyenben nem mennek bele. Amikor a törökök lelőtték azt a orosz vadászgépet, akkor én azt találtam mondani egy nyilvános rendezvényen, hogy valamelyik turbánosnak a fejében elaludt a lámpa. Tehát azért ilyet nem lehet csinálni. Tehát ez életveszélyes játék. Tehát ugye egy nagyhatalmat, vagy hát legalábbis magát nagyhatalomnak képzelő Oroszországot, egy ázsiai középhatalom, aki most itt Törökország, de aki NATO tag, az nem leülhet le a NATO engedélye nélkül. És nem volt NATO engedélye, hát ezt mindenki tudja. Tehát itt elszabadult egy kicsit a pokol ott a törököknél, ott valami, és vagy, ez vagy Erdogán, nem tudom természetesen, nyilván vannak, akik tudják, mert azért ezt nyilván ki lehetett eríteni. De itt még egyszer ilyen helyzetet nem szabad csinálni, na ezt akarom mondani csak, hogy ilyen éles. Hát az oroszok ott mozgósították a légierőt, meg minden volt. Tehát, ugye még azt a szegény pilótát is lelőtték, aminek aztán mondjuk azt valószínűleg már nem akarták, ugye azt vala a földről lőtték le ilyen. Igen, a lázadók. Na all in all, ilyen helyzeteket nem szabad előidézni, mert ilyenkor, ha nem csak a turbános fejében durran el a lámpa, hanem a másiknál is, abban nagyon csúnya dolog tud lenni. Tehát azt gondolom, hogy meg kell egyezni Ukrajna ügyeiben. Ott valami kompromisszum kell, hát hogy pont én nem értek hozzá, hogy mit.
De tudod, mi van most Ukrajnában?
Már hogy érted, hogy
amióta eltök, hogy a Minszki megállapodás értelmében valamennyire visszavonták a nehéz fegyvereket, azért lemerevedett frontok vannak, gyakorlatilag néhány ezer katona részegre kettől estik. Semmi más nincs ott. Tragédia. Tehát időnként valakinek elsül a kezébe egy puska, háborús cselekmények nincsenek, és semmi más nincsen, csak hónapok óta néhány ezer katona részegre kettől estik. És ezért szenved egész Európa, szankciók, nem tudok, megjól akartam egy csúnya szót mondani, de nem tudom, kikapok, nem tudom az üzletemet lebonyítani, itt rohadnak termékek.
A szankciók meg makró gazdasági szempontból érdektelenek, de ugyanakkor nagyon csúnyán érintik azokat, akik közvetlenül benne vannak. Hát ezt jól tudjuk. De makrogazdasági szempontból nulla hatásuk van tőlem. Pont ma kérdezte egy külföldi nagykövet, és én azt mondtam, hogy Magyarország simán eladta azokat a termékeket, amiket proforma nem lehetett volna eladni Oroszországnak. Vagy eladtuk máshol, vagy eladtuk kerülő úton, mert a szerbeken keresztül például el lehet adni. Tehát ugye a szerbeken keresztül mindent el lehet adni.
Decemberben voltam hát ezt Moszkvába, tudjuk. És többek között bementem egy szupermarketbe, mert nem szeretem a tőkefarmájat, és hoztam oda nagyon pár darabot.
De kár, hogy nem hoztál neki.
Valahol, az is.
Jó, köszönöm szépen. Előre is köszönöm. Na jó.
És bementem egy szupermarketbe, és igazából nem láttam már ilyen. Tehát ugyanis fel van töltve áruval, csak pénzzel legyen. Na, kedves rádió hallgatók, mindjárt 8 óra van. Vendégem volt dr. Vértes András, a Gazdaságkutató Intézetnek az elnöke. Utolsó, neved még le a fülhallgatót, még nem értük, most jön még a magánélet. Na, nem, nincs már időnk arra, hogy belekezdjünk, mert még kicsit ki akartam vesézni a magánéletet, hogy te mint ember. Milyen vagy, hogy is van, de már erre nincs időnk. Egy zárszót.
Jól vagyok. Jól vagyok, szerencsére jól vagyunk. Nagyon, nagyon, nagyon szeretem a családomat, egy jó nagy családom van, ugye. Feleségem egy van, de egy gyerekem a sok, meg már unokám is. Tehát három gyerekem, három unokám, és foci csapatra hajtunk ilyen unokailag hosszabb távon. Az életben nyilván mindannyiunknak, nekünk is megvannak a nehézségei, meg az örömei. Mi az örömökből élünk, és a nehézségeket azokat meg ugyanúgy megpróbáljuk megküzdeni, mint mindenki más.
Na, ez nagyon szép volt. Tudod, én mindig kiszoktam vesézni egy kicsit a vendégeimet, hogy mint ember milyen, mert igazából az nagyon meghatározza az hosszú távú döntéseit, viselkedéseit, hogy lépés, és ugye ezzel tudunk sokszor még másnak segíteni, hogy ők tanítsák, hogy értelmes életúttal, hogy sok látják azt, hogy ki hogy lép túl nehézségeken, hogy tudunk rá, csak mindenki.
Mi nagyon sokat beszélgetünk egymással, a gyerekeinkkel, az unokáinkkal, a családdal. Szóval nagyon, nagyon intenzíven beszélgetünk, és intenzíven élünk együtt, és ez jó.
te, mint gazdaságkutató, családodat, a nagyokat, jó tanácsot tudsz esetleg adni, és a rádióhallgatókat?
Hát a türelem és az egymás megértése a legdöntőbb szerintem. Én azt az elvet képviselem, és hála Istennek ebben a feleségemmel teljesen együtt vagyunk. Azt az elvet képviselem, hogy hagyni kell repülni a gyerekeket. De ehhez meg kell tanulni repülni. Tehát valahol, és ez egy nagyon kényes egyensúly, nyilván 100 000-szer elrontjuk, de mégis segíteni is kell, de nem kell mindig mindenben segíteni, hanem hagyni kell, hogy ő tapasztaljon, bocsánat, bukjon, bocsánat, hasra essen, stb., és akkor abból jön ki a dolog. Minden nagyon fontos pillanatnál ott kell lenni, vagy segíteni kell, de minél több pillanatnál meg nem kell ott lenni, és ezt valahogy ügyesen kell kapni.
Nagyon szépen köszönöm, kedves rádióhallgatók, vendégem volt dr. Vértes András, a Gazdaságkutató Intézet elnöke. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, hogy hallgattatok minket.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen, és hogyha élünk, akkor jövő héten csütörtökön este 6 órakor újra találkozunk itt a Bred Rádióban, a Tabuk nélkül az élet dolga és a műsorban. Köszönöm szépen, és akkor átadom a stúdiót Zámbó Árpinak, következzék a Bred Rádió meeting. További szép estét mindenkinek!